Miért fontos az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek, hogy segítse a vásárlókat például újféle paradicsompalánták boltba kerülésével?
Az egyik küldetésünk az, hogy a termesztés akár házikerti méretekben, akár üzemi piacra termelő méretekben lehetőség szerint szolgálja az emberek egészségét is, és szolgálja a környezet védelmét is. És nekünk a tájfajták azért olyan nagyon fontosak, mert visszahozza azt a fajta változatosságot a paradicsom termesztésben és fogyasztásban, ami régen természetes volt. Ma viszont, amikor az emberek többsége nem otthon termelik meg a paradicsomot, hanem megveszi mondjuk az áruházláncok valamelyikében, akkor a változatosságról sajnos le kell mondani, hiszen azok a beszállítók, akik ezeket a nagy áruházláncokat ellátják, ők nem képesek azt a változatosságot szolgálni, amit például a házikerti termesztésben az emberek saját maguknál elő tudnak állítani. Hát ugye, aki beszállít, annak nagy mennyiséget kell termelnie egyforma, kiegyenlített minőségben. Hát ez sajnos, ez az igény nem kedvez a változatosságnak.
Egyébként Magyarország valaha paradicsom nagyhatalom volt, tehát lehet azt mondani, hogy bővelkedett paradicsomfajták, mondjuk tájfajták előállításában?
Igen, bár úgy gondolom, hogy minden olyan ország ezt elmondhatja magáról, amelyiknek az éghajlata kedvezett a paradicsom termesztésnek. A paradicsom az világszerte az egyik legkedveltebb zöldségnövény. Egyrészt a sokoldalú felhasználhatósága miatt, másrészt amiatt is, hogy beltartalmi mutatói nagyon kedvezőek tudnak lenni, ha megfelelő fajtát és megfelelő módon termesztünk, illetve könnyű sikerélményt ígér annak, akinek van egy kis érzéke a kertészkedéshez.
De tudják egyébként a mai emberek, a mai élő emberek, hogy melyek a hazai tájfajták?
Igen, tájfajta vetőmag vásárlása az azért kihívás az átlagembernek. A tájfajtának az a lényege, hogy mindegyik egy adott viszonylag szűk körzetben szelektálódott ki, tehát ugye az embereknek a következetes válogatási, nemesítési munkája nyomán hozzáigazodott az adott tájnak, akár csak egy adott falunak a helyi adottságaihoz, legyen ez talajadottság vagy mikroklíma, vagy akár az ott élő embereknek a kertészkedési szokásai, ez is ugye a környezethez hozzátartozik. Nos, ez azt jelenti, hogy tájfajtából nem várhatjuk azt, hogy az ország minden gazdag boltjának a polcain ott legyenek a vetőmagok, hiszen onnantól kezdve az már nem lenne tájfajta. Na most azt azért tudnunk kell, hogy minden kert egy kicsit más, minden gazdaság egy kicsit más, tehát nincs két egyforma termőhely. És ugyanúgy nincs két egyforma kertész. Tehát az, hogy két kertésznek a meccési, kötözési, öntözési, tápanyagutánpótlási szokásai milyenek, a növénytársítási szokásai milyenek, tehát mit mi mellé szeret ültetni, ezek alapvetően fogják meghatározni, hogy az a növény, esetünkben ugye a paradicsom, az mennyire fogja jól érezni magát az adott helyen. Tehát amikor tájfajtákról beszélünk, akkor ne felejtsük el azt, hogy a tájnak része volt valaha, meg valamelyest ma is része, az ott élő ember. Ugye azért mondom, hogy csak valamelyest ma is része, mert ma nagyon sok ember már csak aludni jár haza az otthonában, mert egyébként elutazik valahova máshova dolgozni vagy tanulni. De hát régen azért az volt a jellemző, hogy az emberek ott élték le az életüket, ahol egyébként megtermelték maguknak például a zöldséget is. Tehát amikor a tájfajták kialakultak, akkor a táj, a növény, és az ott élő emberek, a növényel foglalkozó emberek egy szerves egységet alkottak. Ezért mondom, hogy nyilván beszélünk tájfajtákról, de inkább csak olyan értelemben, hogy egy adott területnek a fajtáját begyűjtötték a génbankban kapott azonosítót, ott ugye felszaporították, ennek a magját utána valaki, például egy kutatóintézet kikérte, kísérleteket végzett vele. Tehát rákaszthatjuk azt a nevet, hogy ez tájfajta, de valójában ez onnantól kezdve, hogyha elkezdem az eredeti termőhelyétől egészen máshol termeszteni, és mindig magot fogok, akkor az hozzá fog igazodni az én termesztési körülményeimhez. És onnantól kezdve egy idő után már nem annyira indokolt az eredeti nevén hívni, hanem ha kellően hosszú idő eltelik, akkor az új földrajzi megnevezés fogja megilletni azt az adott, nevezzük inkább tételnek, mondjuk paradicsom tételnek.
Igen, olvastam, hogy a paradicsom tájfajták termesztésének a nagy előnye nem csak az, hogy különleges szín, íz és alaggazdagsággal ajándékoznak meg bennünket, hanem az is, hogyha belőlük ugye magot fogunk, akkor a következő évben már a saját palántánkat nevelhetjük.
Így van. A kereskedelmi fajták között Nagyon sok olyan van, aminek nem érdemes a magját megfogni, mert az utód nemzedék az leromlást fog mutatni. Ez a hibrideknél még kifejezettebb. Ugye a hibrideknél, hogyha magot fogok belőle, akkor egészen biztos nem ugyanazt a minőséget fogom tapasztalni a következő nemzedékben, mint amikor a kereskedemből megvett vetőmagot vetettem el. Tehát a tájfajtákra valóban jellemző az, hogy ellentétben nagyon sok kereskedelmi fajtával és elsősorban a hibridekkel, hogyha magot fogok belőle, jó eséllyel ugyanazt a minőséget fogom kapni, mint amit elvártam.
Igen, most engem meglepett a közösségi médiában, ugye rengeteg csoport van, amelyben amatőrök kertészkedéssel foglalkoznak, és pont a paradicsomot néztem, hogy sokan írták, hogy hát egyszerűen kivettem a hűtőből a paradicsomot, kettévágtam, kiszedtem a magokat, elültettem, és mutatják a palántát.
Igen, lehet szerencséjük is. Tehát attól, hogy egy fajta kereskedelmi fajta, attól még lehet kiváló a genetikai háttere, sőt az is lehet, hogy ha magot fogok belőle, ugyanolyan kiváló növény lesz az utód, mint amiből én magot fogtam. De erre semmi garancia nincsen, hiszen a kereskedelmi fajtákat nem arra nemesítették, hogy utána otthon valaki abból magot fogjon. A hibrideket meg különösen nem arra nemesítették. Na most ehhez képest a tájfajtákat viszont azok a nemzedékek, akik ott az adott helyen ebbe a tudásukat, gondoskodásukat belefektették, őnáluk ez nagyon fontos szempont volt, hogy saját magot fogjanak.
Igenis, kertje válogatja, tehát a kerten belül sem mindegy, hogy hova ültetem egyébként a paradicsomot. Tehát én kísérleteztem ezzel, hogy két helyre ültettem, és az egyik helyen gyönyörűen fejlődött, hatalmas nagy paradicsomokat termett, a másik helyen sokkal lassabban és sokkal kisebbeket.
Igen, a termőhely az nagyon fontos a paradicsom esetében, és akár olyan szinten is, hogy néhány méterrel odébb, ugyanolyan genetikai háttérrel is, teljesen más ízvilágot fogunk tapasztalni, de ez tényleg elsősorban a házi kertekre jellemző, mert a házi kerteknek a talaja, árnyék, nap viszonyai, azok nagyon változatosak. Megint, hogyha párhuzamba állítom egy üzemi profi paradicsom termesztéssel, ott azért elvárás az, hogy egy adott táblának, parcellának a talaja, a benapozottsága, a vízellátottsága, a tápanyagellátottsága, az azért kiszámítható legyen, egyenletes legyen. És még egyszer, hogy azért jó szót mondjak az üzemi paradicsom termesztés mellett, azért vannak kifejezetten jó minőségű, kiváló ízű üzemi paradicsomok is. Tehát az nem törvényszerű, hogy az, ha az ember boltban veszi, vagy az, hogyha árutermelő kertészettől veszi, egyáltalán nem törvényszerű, hogy az ne lehetne épp olyan kiváló ízű, ne lehetnének olyan jó beltartalmi mutatói, mint amit mondjuk egy ügyes hobbi kertész saját maga előállít. Inkább arról van szó, hogy a tömegtermelés az sokkal inkább magában hordozza azt a kockázatot, hogy az íz, az érettség nem ez elsődleges szempont, de ez csak a kockázatát növeli annak, hogy íztelen terméket fogunk venni, alapból nem zárja ki. Tehát elméletileg a tömegtermelést is lehetne úgy csinálni, hogy kiváló ízvilága legyen. Egyébként pont ezért is foglalkoztunk azzal az önképpen, hogy hát ha a tájfajtákból lehet kereskedelmi fajtát is, tehát akár üzemi termesztésre alkalmas kereskedelmi fajtát is fejleszteni, és egyébként lehet. Tehát azt tapasztaltuk, hogy a kontroll kereskedelmi fajtákhoz képest, mert kontrollnak azt nevezem, amit összehasonlító kísérletben a tájfajtákkal együtt termesztettünk, tájfajták is tudják hozni azt a termésbiztonságot, azt a terméshozamot, amit mondjuk a jól bevált kereskedelmi fajták. Tehát ez oda-vissza igaz, hogy kereskedelmi fajtát is lehet olyan kiváló módon kinemesíteni, termeszteni, hogy az ízvilága az hasonlítson a régi, jól megszakolt, ízletes paradicsomokhoz, és tájfajtát is lehet olyan módon válogatni, termeszteni, hogy hozza azt a hozamot, azt a termésbiztonságot, amit mondjuk egy üzemi fajtától elvárunk.
Annyi mindent beszéltünk már a tájfajtáktól, hát akkor jöjjön az a tájfajta paradicsom, amelyet most az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kínál a hobbi kertészeknek, a háztáji gazdálkodóknak és a természetesen mindenkinek. Ez az a bizonyos herencsényi befőző típusú tájfajta paradicsom.
Igen, na hát a herencsényi tájfajta paradicsommal én Terényben ismerkedtem meg a Magosföld Ökológiai Gazdaságban. Ott volt az ömkinek egy olyan termesztés kísérlete, hogy különböző tápanyagellátási szintek mellett néztük volna, hogy hogy terem ez a bizonyos herencsényi. A herencsényi az csak egy tesztfajta volt, másfajtát is választhattak volna a kollégák a tesztelésre. Egy kicsit tartottunk is tőle, hogy ugye ezek a befőző paradicsomok, ezek nagyon érzékenyek. Hát ugye a nagy méret miatt eleve poloska szúrás, repedés,
Igen.
hernyórágás. Nagyon sok minden veszélynek van kitéve, és nem mindegy az, hogy fél kilós vagy kilós paradicsomot ér valamilyen károsodás, és emiatt az egész veszendőbe megy, vagy mondjuk alacsonyabb értékkategóriába csúszik le, vagy pedig egy pici koktélparadicsomot ér ugyanúgy mondjuk egy poloska szúrás vagy hernyórágás. Tehát volt bennünk egy kis aggodalom, hogy biztos, hogy jó választás egy ilyen érzékenynek gondolt befőző paradicsom, és hát az a meglepetés élt bennünket, amit egyébként tájfajtánál korábban nem tapasztaltunk, hogy a megtermett paradicsombogyó 98%-a első osztályú volt. Tehát gyakorlatilag friss piaci értékesítésre alkalmas, komolyabb küllemi hibáktól, vagy repedéstől, hernyórágástól, rothadási foltól, egyebektől mentes volt. Ez nagyon nagy szó, tehát aki befőző paradicsommal kísérletezett már, az tudja, hogy ha a termésnek a fele első osztályú, annak nagyon szoktunk örülni.
Ez így van.
Na most hozzáteszem, hogy mint az elején is elmondtam, hogy herencsény terénynek a szomszédja. Tehát itt azért a tájfajtát az eredeti kinemesítési helyéhez nagyon-nagyon közel teszteltük. A szomszéd faluban, ugye. Hozzá kell tennem azt is, hogy ez az ökológiai gazdaság, ahol teszteltük, ez azért nagyon nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. Egyrészt a helyi viszonyokat nagyon ismeri, másrészt paradicsom termesztésben is nagyon nagy tapasztalatuk van. Tehát, hogy itt azért szerencsés egybeesés volt. A szaktudás egybeesett, a profi kertészetnek a szaktudása egybeesett azzal, hogy a tájfajtának a kinemesítési körzetében volt egyáltalán a tesztelés, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a műszaki feltételek is nagyon jók voltak, ugyanis olyan fóliasátrak vannak ebben a gazdaságban, ahol körös körül oldalt mindenhol szellőztethető, és ez azt jelenti, hogy szükség esetén tényleg átfújhatja a szél az egész fóliasátrat. Ez azért ritka a kis gazdaságoknál, meg a közepes méretű gazdaságoknál. Tehát itt a jó műszaki feltételek, a termőhely, a szaktudás, itt azért minden egybeesett ahhoz, hogy ezt a 98% első osztályú bogyót lehessen tapasztalni. Tehát azért egy hobbikertész ilyen sikerre azért ne számítson, mert akkor csalódás fogja érni. Legyen elégedett azzal, hogy ha a termésnek a fele első osztályú lesz, az is nagyon jó, és egyébként ami nem első osztályú, hát abból is ki lehet vágni a rossz részeket. Tehát a legnagyobb paradicsomunk az 1 kg 20 dekás volt. De azért otthon, attól, hogy kivágok belőle egy kis rossz részt, attól az még kiválóan felhasználható a konyhában.
És mi mindennel lehet védeni a paradicsomot a kártevők ellen? Tehát milyen növényeket lehet mellé ültetni, amelyek támogatják a paradicsomot és megvédik a kártevőktől?
Ebben a sikertörténetben, ami ugye ez a nagyon jó lédús, befőző és egyébként érzékenynek gondolt herencsényi paradicsommal kapcsolatban volt, ebben a sikertörténetben itt zeller volt például a köztes növény. Szempont egy ilyen gazdaságban az is, hogy minden egyes tenyérnyi terület a lehető legjobban legyen kihasználva, és ugye a támrendszeres paradicsomról van szó, tehát fel volt vezetve zsinórra. De hát ez azt jelenti, hogy alul, ahol mondjuk az alsó levelek le is vannak szedve, alul bőven van hely arra, hogy mondjuk szárzeller vagy más nem túl magasra növő és mérsékelt fényigényű zöldségnövény még ott megteremjen. Tehát itt tapasztaltuk, hogy a zeller az nagyon jó. A másik, ugye nagyon sokan bazsalikomot szoktak a paradicsom közé ültetni. Egyébként egy ilyen tapasztalati szabály, hogy most ez tudományosan mennyire állja meg a helyét, azt nem tudom, de azok, akik szenvedélyesen foglalkoznak paradicsom termesztéssel, azt mondták, hogy ami a fazékban jól harmonizál a paradicsommal együtt, az szerintük jó társnövény is.
És egyébként ezt a tájfajta paradicsomot, ezt a herencsényit, ezt majd megtaláljuk valahol, mert ha jól tudom, akkor az Ömkinek immár 7 éve van egy együttműködése az egyik áruházlánccal.
Igen, egyébként az Ömkinek a honlapján, meg Facebook oldalán majd természetesen elérhető lesz, hogy hol, mely üzletekben lesz megtalálható ez a két paradicsom tájfajta, ami az idén piacra fog kerülni. Ugye az egyik ez a herencsényi, ez a befőző típusú lédús, nagyon ízletes, tényleg ez a régi idők hangulatát idéző paradicsom. Hát a másik az pedig a Mária Pócsi koktél paradicsom, édes, nagyon kellemes üde ízvilágot hozza. És a koktél paradicsom az, ami egyébként adott esetben öntözés nélkül is termeszthető. Nyilván öntözés nélkül nem várhatunk óriási nagy terméshozamokat. Ha csak nem úgy ültetjük a paradicsomot, hogy nagyon nagy tenyészterületet adunk neki. Tehát mi azért nagyon sok tájfajtával kipróbáltuk azt, lelkes önkéntes gazdáknál, meg hobbikert tulajdonosoknál, hogy próbálják meg öntözés nélkül termeszteni a különböző tájfajta paradicsomokat. És például ez a Mária Pócsi tájfajta paradicsom, ez azért nagyon jól bírja a legnagyobb aszályt is. Igaz, hogy olyan ritkásan kellett ehhez ültetni, 2 méterenként tettünk egy tövet.
Mert akkor nem vonják el egymástól a vizet?
Így van, akkor nem vonják el egymástól a vizet, és a másik dolog, hogy hát bizony a talajt le kellett takarni. Tehát van, akinek mondjuk erre a takarásra avar állt rendelkezésére, van, akinek széna, van, akinek szalma. Azért hozzá kell tenni, hogy ahol évelő gyomokkal küzd valaki a kertben, nincs ez a szerves talajtakarás, amin keresztül ne nőnének az évelő gyomok. És a talajtakarás az azért egy kicsit megnehezíti a gyomlálást. Van, aki ezt szerint megkönnyíti, mert ugye a nedves talajból könnyebb kihúzni a gyomokat, de vannak olyan gyomok, amit nem lehet csak úgy kihúzni, és az évelő gyomok pont ilyenek. Nem mindenki szereti ezt a szerves talajtakarást, pont amiatt, hogy van, aki szerint a gyomlálást megnehezíti. Én azt mondom, hogy mindenki kísérletezze ki a neki megfelelő kertészkedési stílus. A legbiztosabb az nyilván az agroszövet, mint talajtakaróanyag, mert ezt egyébként az angol nyelvű szakirodalomban gyomszabályozó szövetnek is szokták nevezni. Nem véletlenül, mert ez még az évelő gyomokat is elnyomja, de mivel szövetről van szó, hát azért a levegőt, az esővizet átengedi, de mondjuk a talajból kipárolgó nedvességet azt megfogja, és a gyomokat sem engedi felnőni. De itt megint azt mondom, hogy ne kezdjen el mindenki ész nélkül műanyagot vásárolni és műanyaggal takarni a kertjét, mert hogyha valaki ezt az agroszövetet a tenyész időszak végén nem szedi föl, hanem lent felhejti, azt úgy oda fogják varni az évelő növények, tarack például, úgy oda fogja varni a földhöz, hogy utána azt nem bírja a kertész felszedni. Tehát, hogy mindenki gondolja végig, amikor elkezd termeszteni, mindenki gondolja végig a saját stílusát és a saját lehetőségeit. Ha tud öntözni, akkor azt javaslom, csepegtető öntözés a növény töve közelébe. A paradicsom nem szereti az esőztető meg a mikroszórófejes öntözést, mert hogyha nedves a levele, akkor a gombás betegségek bizony a legerősebbnek tűnő paradicsom állományt is pár nap alatt el tudják pusztítani.
A gombabetegségek egyébként a legfőbb kártevője a paradicsomnak?
Hát bizonyos évjáratokban igen. Amikor nyáron beüt egy ilyen 1-2 hetes hűvös, nyírkos időszak, akkor a paradicsomvész az ilyen forrázásszerű tüneteket okoz a paradicsom állományokban, és mondom, 1-2 nap alatt gyakorlatilag az addig szép zöldnek tűnő lombozat, az megbarnul és lelóg. És hát ugye ez a fitoftor, ez a paradicsom vész, ez bizony a bogyókat se kíméli, tehát a paradicsom bogyók is ízetlenek, ehetetlenek, megbarnultak, kemények lesznek. Na most a paradicsom vész ellen a legjobb megoldás az, hogyha szárazon tudom tartani a paradicsomnak a levelét. Tehát itt megint az, hogyha valakinek van lehetősége a paradicsomot tető alá tenni, mondjuk ez adott esetben fóliasátrat jelenti, de úgy, hogy a fóliasátor oldala minden irányban nyitott legyen, azzal ködös párás időben is megakadályozzuk azt, hogy hosszú ideig nedves legyen a levélfelület. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A paradicsomnak a levele nem szabad, hogy hosszú ideig nedves legyen. A másik ilyen dolog, amire nagyon oda kell figyelni, a gyapottok bagolylepke hernyója, meg a zöld vándorpoloska. Tehát, hogyha valaki olyan helyen kertészkedik, ahol a zöld vándorpoloska rendszeresen meglepi a zöldségnövényeket, hát akkor valami csalogató növénnyel el kell a paradicsomról csalogatni. Ugye vannak ilyen nagyon nagy lombtömeget adó, folyton növő babok például, ami elcsalogathatja a poloskát a paradicsomról, vagy hát, hogyha valakinek nem jön be ez a csalogató növényes módszer, akkor azt is lehet, én azt szoktam a saját kertemben alkalmazni, hogy sok fajtát ültetek, és a sok fajtából biztos lesz a poloskáknak egy kedvence, vagy egy-két kedvence.
Na, és akkor azt feláldozzuk.
Azt feláldozzuk, igen. Én nem szoktam a poloskákat összeszedni, mint kutató, nyilván én kíváncsi vagyok, hogy mi történik a kertben. Hogyha én összeszedem, hogyha én beavatkozom, akkor nem fogom megtudni, hogy mi történne beavatkozás nélkül, és nekem a tapasztalat értékesebb, mint maga a paradicsom, hiszen kutató vagyok. Nyilván, akinek a paradicsom értékesebb, az szedje le a poloskát. De én nem szedem le, én kíváncsi vagyok, hogy hogy viselkedik. Mi az a kertészeti trükk, amivel akár védekezés nélkül is a számomra legértékesebb paradicsom bogyókat poloskaszúrás mentesen tudom tartani. És lehetséges, tehát mondom, kellően változatos kertben lesz egy-két áldozatnövény, de lesz szúrásmentes, teljesen épp fajta is, ami az adott évjáratban valahogy megúszta.
Ha már palántáról van szó, én szerintem palántát sem könnyű nevelni.
Nagyon fontos, persze. Hát a palánta nevelés sikere az nem kismértékben múlik azon, hogy a termesztőközeget jól választjuk-e meg. Legtöbben megveszik a bolti virágföldet. Ezek a virágföldek általában tőzeg alapúak, és tőzeggel az a gond, hogyha az kiszárad, nagyon nehezen nedvesedik vissza. Gond vele az is, hogy tőzeget az bányászni kell.
Így
És
van.
hogyha tőzegbányák kimerülnek, vagy a tőzegbányászatot mondjuk korlátozzák környezetvédelmi vagy bármi más okból, ezt tudnunk kell, hogy ahol tőzeget bányásznak, ott vizes élőhelyeket tesznek a bányászattal tönkre sajnos. Ugye elsősorban a baltikumi tőzeg az, ami uralkodó alapanyaga a piacon, tehát ez egyik évre a másik évre elérhetetlenné válhat. És akkor a jól bevált, megszokott termesztőközegünk nem áll rendelkezésünkre, akkor kénytelenek vagyunk váltani. De hogyha váltunk termesztőközeget, akkor teljesen új kihívásokkal nézünk szembe. Ugye vannak ilyen állatok, például a tőzeglégy. Ez egyébként rendszertelenek szúnyog, de ez bizonyos típusú tőzeg alapú palántázó közegeket megtalálja, ugye ezek elől nem lehet elrejteni semmit, egy kis fekete ilyen szúnyogocskák. Ezek oda mennek, oda petéznek, és utána a lárváiknak a tömege a tevékenységével csiranövényeknek a fejlődését ellehetetlenítheti, akár el is pusztíthatják a csiranövényeket. Na most ezért én azt javaslom, hogy az, aki szenvedélyes hobbikertész, az próbálja meg saját termesztőközeget kifejleszteni, mert azt ő évről évre ugyanabban a minőségben elő fogja tudni állítani saját magának. Tehát én most a hobbikertészekhez szólok. Például szinte minden kertben nagy mennyiségben képződik ősszel lehullott lomb, és pont a lombkomposztról most az Ömki honlapján ingyenesen letölthető egy frissen elkészült kiadvány, hogy lehet otthon, házilag jó minőségű termesztőközeget előállítani. És akkor azt évről évre tudom, hogy ez milyen a minőségem, mert én magam állítottam elő. Nem csak lombból lehet komposztot csinálni, hanem a nyáron a fűnyesedékből, vagy bármilyen szervesanyagból, ami a kertben képződik, de ez a lombkomposztnak nagyon nagy előnye, hogy ugye a fásszárú növényeinknek és a zöldségnövényeknek, amiknek a palántáit nevel, nincsen közös kórokozója. Tehát nem kell attól félni, hogy most lombkomposztal én megfertőzöm bármivel a növényt. Teljesen biztonságos, abban se kártevő, se kórokozó nem lesz. Na most az se gond egyébként, hogyha valakinek csak éretlen termesztőközeg áll rendelkezésére, viszont bőségesen van vetőmagja. Ezért jó például a saját házi magfogás. Mert hogyha én magam nem drága pénzen veszem meg a magot, hanem én magam fogok magot, akkor olyan iszonyatos mennyiségű magot lehet fogni a paradicsomból nagyon-nagyon kevés ráfordítással, hogy utána nem gond az, hogy mondjuk minden egyes kis cserébe 5 magot elvetek. És akkor majd kiegyelem, mert csak egyet szabad hagyni, mert a paradicsom nem szereti a saját társaságát, hogy akkor lesznek szépek a palánták, ha egy cserében csak egy palánta nevelkedik. De onnantól kezdve nem gond, mert nyilván a legerősebbet fogom meghagyni.
És egyébként nagyon jó, mert az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján gyakorlati útmutató is van ehhez, ugye? Ami letölthető.
Igen. Tehát a lombkomposzt készítéshez is van egy gyakorlati útmutató, a palánta neveléshez is van gyakorlati útmutató. Van egy házi magfogásról szóló könyv is, az részben fordítás, részben meg hát ilyen átdolgozás, az sajnos nem letölthető, az egy jó vaskos könyv, de az meg megrendelhető. Tehát hogy gyakorlatilag mindaz, amit ma Magyarországon a házi palánta nevelésről, vagy akár kisüzemi palánta nevelésről tudni kell, annak a szakirodalma a honlapunkon szerencsére már megtalálható.
A saját kertjében is kipróbálta ezeket a tájfajtákat?
Igen, kipróbáltam természetesen. Én nekem nincs fóliás átram, tehát én szabadföldön próbáltam. Gödöllőn és Mezőnagymihályon, és Gödöllőn ugye homoktalaj van, Mezőnagymihályon pedig fekete föld, réti csernozjom, ha jól informáltak az ottani kollégák, és öntözés nélkül termesztettem mindkét helyen, és hát a befőző paradicsom öntözés nélkül nem lesz kilós. Legfeljebb ilyen 20 dekás paradicsomokra lehet számítani.
De fekete föld vagy a homokon terem jobban?
Én úgy látom, hogy nem annyira érzékeny a talajtípusa. Amire érzékeny, az az, hogy ne kelljen versengenie a gyomokkal, ne kelljen versengenie a szomszéd paradicsomtővel, tehát elég messze legyenek egymásra ültetve. Muszáj letakarni a talajt, hogy a talaj nedvességet azt megőrizzük.
Egyébként tényleg ebből sokféle következtetést le lehet vonni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell nézni, hogy az országnak mely területén ültették el, mert hogy teljesen más képet mutathat. És bizonyos növények bizonyos helyekre, bizonyos tájakra nem valók.
Így van, tehát volt olyan tájfajták, amivel nekünk nagyon jó tapasztalatunk volt a Dunától pár kilométer lévő termőhelyen, teljesen poloskamentes volt, de egyébként a területén előfordult a zöld vándorpoloska. És akkor valaki ezen felbuzdulva saját kertjében egészen máshol kipróbált, és azt mondta, hogy meg se tudta kóstolni, mert annyi poloska szívás volt rajta. És én nagyon lebeszélnék mindenkit egyébként a csapdázásról, mert nagyon sok csapdát volt alkalmam megnézni. Nyilván, mint rovarász kutatónak, volt olyan időszak az életemben, hogy rengeteg csapdaanyagot válogattam szét. És a csapdába belefulladt rovaroknak a túlnyomó többsége az nem kártevő. Tehát rengeteg beporzó rovar megy ezekre a házilag összeállított illatcsapdákra, méhek, lepkék, rengeteg ragadozó rovar pusztul bele, akik egyébként védenék a növényeinket azzal, hogy a általunk kártevőnek nevezett rovarok létszámát szabályozzák, vagy a viselkedését szabályozzák. Tehát, hogyha tényleg megnézi az ember a csapdáknak a rovar faj összetételét, akkor az általam látott csapdák túlnyomó többsége az öngól. A darazsakat sikeresen szokták tudni csapdázni az emberek, mert a darazsak azok mennek az erjedő illatra. De a poloska az nem ilyen, azt nem lehet erjedő illattal bevonzani, az azt a növényt keresi, amire érdemes petét rakni. És általában a szép érő félben lévő, még zöld paradicsom bogyóra rárakja a szintén zöld színű petéit, remek rejtő színe van, de egyébként a levélfonákra is rárakhatja a petét, és ahol ott egy kupacban ki kell 20, 30, 40 vagy 100 kis poloska, akkor azok ott az adott paradicsom tőnek az összes bogyóját nyilván össze-vissza fogják szivogatni. Tehát itt az nagyon fontos, hogy a poloskák viselkedését úgy befolyásoljuk, hogy ne is akarjon oda petézni az én kedvenc paradicsomomra. Ezért olyan fontos, hogy változatos legyen a kert, mert lesznek kedvenc petéző helyei a poloskának, na ott aztán nagyon nagy kártételre számíthatunk, de egy méteren odébb már nem lesz kártétel, mert az a kis poloska lárva az nem fog átmászni nagy valószínűséggel, főleg, hogyha tényleg nem érnek össze, akkor az, hogy ez a vándor poloska lárva lemásszon, és ott a gyepben, vagy a kapált talajfelszín, vagy takart talajfelszínen majd átmásszon a következő növényre, ez azért tömegesen nem fog előfordulni. És most sokan amiatt is aggódnak, hogy most a klímaváltozás miatt akkor egyre súlyosabb poloska kártételre számíthatunk. Itt azért szeretném megnyugtatni a hallgatóságot, rengeteg rovart behurcoltak már Európába, illetve Európából más kontinensekre. Ez eléggé természetes, hogy előbb-utóbb minden élőlény eljut mindenhova. De az a tapasztalat, hogy csak az első néhány évtized az, amikor egy újonnan behurcolt kártevő nagyon súlyos gazdasági károkat okoz. De aztán ritka kivételektől eltekintve az adott fajra rászoknak ragadozó rovarok meg parazitoid rovarok. Na most, hogyha egyszer csak egy petefürkész darázs faj rákap a vándorpoloskának a petéjére, mert egyébként az eredeti hazájában ott azért vannak olyan petefürkész fajok, amelyek kifejezetten a vándorpoloska petéit keresik. És ha egy megtermékenyített nőstény petefürkész megtalál egy poloska petecsomót, végig fogja petézni, és azokból a poloska petékből nem kis poloskák fognak kikelni, hanem kis fürkészdarazsok, amelyek párosodás után ugye a nőstények újabb poloska pete csomókat fognak keresni. Tehát, hogyha ez beindul, ez a természetes létszámszabályozás, akkor a zöld vándorpoloska egy lesz a sok poloska közül, nem pedig a katasztrofálisnak gondolt kártevő. De hogy ez mikor következik be, ezt nem tudjuk. Nyilván a kutatók igyekeznek ezt a folyamatot felgyorsítani. De előbb-utóbb be fog következni, és előbb-utóbb egyszer csak már nem lesz akkora nagy probléma, mint amekkora most.